Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
Nem rossz kor?
Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pont Jókor. Józsa Judit kerámia szobrász, a Józsa Judit Galéria tulajdonosa, a napembere. Szülei Józsa János és Julianna Európa szerte ismert neves korondi keramikus népművészek. Műhelyük természetes közege volt annak idején Juditnak is, ahol 11 évesen mintázta meg az első kis plasztikáját. Fő célja az igényes, minőségi, színvonalas, értéket képviselő magyar képzőipar és népművészeti alkotók és alkotásaik bemutatása. A neve viselő galéria a kiállításokon túl helyet ad a magyar kulturális élet meghatározó alakjainak, és változatos programokat biztosít a közönségnek. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Józsa Judit kerámia szobrász, a Józsa Judit Galéria tulajdonosa, akit köszöntök, szerbusz, szép napot neked.
Szeretettel köszöntöm a Rádiókafé hallgatóit, örülök, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást.
Hát, mint ahogy mindenkivel, nyilván ki kell térnünk egy kicsit a gyerekkorra, hiszen a gyökerei valószínűleg mindennek ott vannak, és a te esetedben azért nem is olyan nehéz ezt fellelni, édes apád és édesanyád Európa szerte ismert neves korondi keramikus művészek, Józsa János és Julianna. És ahogy azt én itt a beharangozóban is mondtam, neked a természetes közeged volt ez a műhely.
Valóban. Isten kegyelméből egy olyan székely családba születhettem, ahol nagyon fontos volt az, hogy édeszüleim megtanítsanak arra a munkára, amivel ők is foglalkoztak. Úgyhogy a fazekasság és az agyagozás volt a gyerekkori játékszerem. Első kisplasztikámat 11 évesen mintáztam. Tehát innen jön az, hogy ma már komolyabb nagyméretű műveket is olykor alkotok. Persze ez sok-sok gyakorlat eredménye, hiszen a kezdeti kisplasztikák, domborművek után megtanultam a pontos eljárásokat édesapámnak köszönhetően, és persze tovább képeztem magamat. Itt már Magyarországon művészettörténet szakon végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.
Ugye azt is mondtad, hogy ez volt a gyerekkori játék, tehát így is fejezted ki magad, meg hát mivel tényleg ugye ez volt a közeg, gondolom, hogy sok esetben ha kellett, ha nem, ott voltál. Van neked arra emléked, hogy hol volt ez a pillanat, ahonnan azt érezted, hogy ez neked is hivatás is lesz, mert hogy azért te elmentél az egészségügy irányába, tehát ez nem egyértelmű volt, hogy ezen a kitaposott ösvényen mész.
Valóban, nagyon jó tanuló voltam, és úgy éreztem, hogy a leginkább az embereken az orvosok segítenek. Ezért aztán kislány koromban orvos akartam lenni, és tekintettel arra, hogy nagyon jól tanultam, nem is volt probléma a felvételikkel, ezért Székelyudvarhelyen egészségügyi szakközépiskolába jelentkeztem, hogy az egész korai fázisoktól megtanuljam a betegápolást, és ez meg is történt, végig ott tanultam 4 évig a gimnázium évei alatt, és amikor az érettségi után visszahívtak Székelyudvarhelyre a kórházba dolgozni, a sebészeti osztályra, akkor a legnagyobb örömmel mentem. Még nem voltam 18 éves akkor, tehát később töltöttem az be, de nagy örömmel mentem visszadolgozni, viszont ott történt egy törés bennem, mert több hónapig ápoltunk egy beteget, aki a papírforma szerint meg kellett volna gyógyuljon, és hazaengedhettük volna, és váratlanul meghalt. És valahogyan ezt az egészet én nem tudtam feldolgozni. Tehát nem kaptunk egy pszichológiai képzést is, az nagyon hiányzott. Úgy éreztem, hogy nem lesz belőlem jó orvos, mert nem tudom feldolgozni. Minden csodálatom az orvosoké, hiszen számtalan ilyen esetet élhetnek meg, és megrázzák magukat, és segítenek a következő, vagy a másik paciensükön, tehát nekem ez nem ment. Belebetegedtem szó szerint, és depressziós tünetek, és a többi nem is sorolom, de a kreativitás és a mintázás volt az, ami segített, és úgy döntöttem akkor, hogy cipész vissza a kaptafához, fazekas mester leánya vissza az agyakhoz, és akkor volt az a pont, amikor a Jóisten úgy döntött, hogy azt az irányt kell választanod. Ez egy belső megérzés volt.
Abszolút értem, és azt mondom, innen távolról, ahogy visszamutatsz rá, mennyire egyértelmű, és milyen szerencsés, hogy felismerted azt, abban a helyzetben azt, hogy valószínűleg érzelmileg alkalmatlan vagy erre a kihívásra.
Igen, tehát ez egy jó 2-3 hetes periódus volt, amikor egyre lejjebb és lejjebb mentem lelkileg, és ez érezhető volt. Tehát azért egészségügyi szakközépiskolában sok mindent tanulunk, de az a pszichológiai képzés az nagyon hiányzott.
Hogy ezen hogy lehet túljutni, vagy hogy kell ezt hogy feldolgozni. És akkor utána végül is, tehát akkor nem...
Tehát nagyon ugyanakkor meg hát a Jóisten kegyelme is, hogy ott tanulhattam, mert az anatómiát, a kémiát, a fizikát nagyon komolyan vettem, és külön órákra is jártam, hogy azt én nagyon tudjam. Azt viszont használom a mintázásnál, az anatómiai alapokat, meg a kémiát, fizikát a kísérletezésben, ugye rengeteg más kísérletet folytatok a kerámia felületkezelése kapcsán, egy egyedül álló aranyezüstmázat kísérleteztem ki. Tehát ezek mind-mind a háttértudás, ami egymásra épül, de arra épül, amit akkor tanultam kémiából.
Tényleg nagyon érdekes. Úgy döntöttél, hogy vissza, na, de hát akkor pont azért, mivel vissza az alapokhoz, a gyökerekhez, és innen előre menni, gondolom volt rengeteg tanulnivaló.
Mindenképpen, de ez a vissza, ez azért nem volt olyan nehézkes, hiszen én minden nap, de hétvégéken...
Hát vissza a természetes közben, igen.
Minden hétvégén, amikor a gimnáziumból hazamentem a szüleimhez, akkor alig vártam, hogy agyagozhassak, tehát ez mindig ott volt, csak akkor fordult a kocka, úgymond, hogy csak az lesz a főcsapás. Viszont azt éreztem, hogy valamiképpen fejleszteni kell a tudásomat, hogy tovább kell képeznem magam, hiszen ugye 11 éves korom óta azért nagyon sokat tanultam technikailag édesapámtól, de szellemileg viszont úgy éreztem, hogy szükségem van egy olyan oktatásra, ami kitárja az elmémet a széles nagyvilág felé, és ezért döntöttem úgy, hogy az anyaországba, Budapestre jövök, hogy itt tanulhassak, hogy kutathassak az országos Széchenyi könyvtárba, ez nagy álmom volt. És hát lám-lám, ez valóra is vált, hiszen művészettörténészként rengeteg múzeumban, rengeteg könyvtárba kutathattunk, sőt, ez elengedhetetlen ehhez a munkához. Úgyhogy csodálatos dolog a művészettörténet, és egy másfajta tudás társul a technikai tudás mellé, hiszen azért a Jóisten kegyelméből van egy adott tehetségem a kerámia művészetben, ami kiegészül a technikai tudással, amit édesapám révén sajátíthattam el, viszont nagyon sokat tanultam a művészetről magáról, a művészet történetéről, különböző stíluskorszakokról, ezen belül különösen nagyon-nagyon érdekelt a magyar nemzeti művészet, hiszen magyarnak születtem, mégpedig Konok Székelynek ezen belül is, úgyhogy csodálatos ez az irány. Nagyon nem jellemző, hogy művészettörténész és művész is legyen egy adott ember. Egy kicsit ilyen magányos farkas olykor az ember, de én ezt boldogan is örömmel, idézőjelben örömmel, hiszen azért van sok küzdelem mögött. Ez is a Jóisten kegyelme, hogy így alakult.
Korondon annak idején maga a fazekasság, a keramikusság milyen pozíciójú foglalkozás volt? Tehát az egy olyan foglalkozás volt, ami napi igényeket elégített ki, vagy már akkor is művészet számba ment?
Azért Korondon eleve induljunk onnan, hogy a talaj nagyon agyagos, tehát általában emberek állattenyésztésből és mezőgazdaságból éltek, de tekintettel arra, hogy nem egy különösen jó termőföld, mint a magyar alföld, tehát nem lehet ehhez hasonlítani, hiszen ez a Hargita lábánál fekvő, a hegyek között fekvő, de azért egy gyönyörű helyszínen elterülő község, ahol miután fölfedezték a gyönyörű vastag agyagréteget, hát rájöttek, hogy ez alkalmas a korongozásra, és egész korán kialakult a fazekasság korondon, ahol a falunak több mint a fele fazekassággal foglalkozott kezdetben, ilyen kóboros szekerekkel vitték a vásárokba a fazekasok a portékáikat, és csereberre volt, hiszen egy adott fazék annyi búzáért vagy burgonyáért cserélt gazdát, amennyi belefért. És persze az édesapám már ezt nem csinálta, tehát az a korábbi időszak volt. De az én családomban édesapám ágáról mindenki fazekas mester volt, tehát ez több generáción keresztül öröklött tudás és genetika is, hiszen azért bizonyos dolgok a genetikán keresztül is tovább mennek. És nálunk a családban a kisebbik bátyám, aki ugyancsak János, mint az édesapám, ő viszi tovább a fazekasságot. És valahogy én sem gurultam olyan messzire attól a fától, hiszen azért, ha nem is használati tárgyakat, hanem szobrokat, kis plasztikákat mintázok, de mégiscsak az alapja az a csodálatos agyagmívesség, ami az emberiség legkorábbi művészeti ága valójában.
És ilyen értelemben a kiállítási tárgyak, vagy olyan tárgyak, amik díszítik az otthont, amiket te csinálsz, annak a pozíciója, meg a keresettsége ott milyen volt?
Gyakorlatilag ugye gyerekkori munkáim készültek még otthon, ahogy elkészült, vagy kiégett egy kis plasztika, szinte azonnal elvitték. De én nem szívesen adtam el őket, ragaszkodtam hozzájuk, valahogyan úgy éreztem, hogy ezek még nem készek arra, hogy valaki más örüljön neki. Tehát én még magaménak éreztem. De egyébként ez mai napig így van, hogyha egy új kiállítási anyagot mintázok, akkor a kiállítási anyagokat szeretem megtartani. Legyen az éppen a magyar mesevilág, vagy a magyar táncok, vagy a magyar nagyasszonyok, vagy Mária Magyarok boldogasszony, vagy hasonló témák, mert hogy ezeket a kiállításokat szeretem tovább vinni más, nem csak Budapesten, hanem más városokba, településeken is rendszerint bemutatom, és rendszerint tartok tálatvezetéseket is, ahol azt a fajta segítségnyújtást, ami ugye bennem volt akkor, amikor orvos akartam lenni, gyakorlatilag meg tudom élni, hiszen azzal, hogy elmesélem, elmagyarázom a háttértudást is, nem csak rácsodálkozik a kedves néző arra a műtárgyra, hanem több információt kap, megismeri mondjuk a magyar nagyasszonyok szemén keresztül, Emesétől Tóth Ilonáig a teljes magyar történelmet, az egy csodálatos élmény. És én ezzel tudok segíteni ma már művészként, hogy azt a sok háttértudást és kutatást, amit végzek egy-egy kiállítási anyag révén, át tudom adni, nem csak úgy, hogy rácsodálkoznak, hanem szó szerint elmagyarázva, felidézve, idézve különböző történészektől, vagy éppen a magyar irodalom gyöngyszemeiből. Szóval ez egy varázslatos dolog.
Mondtad, hogy azért jöttél Magyarországra, hogy kutathass, és hogy maga a művészet történet is közel kerüljön hozzád, hogy ebben el tudj merülni. Ezzel együtt, amikor Magyarországra jöttél, ez a váltás, az milyen volt neked?
Hát nehéz, hiszen egy szem kislány, két nagy báttyal, édesanyám, édesapám szeme fénye, és természetesen hivatalosan akartam itt tartózkodni Magyarországon, ezért egészségügyben helyezkedtem el, mégpedig úgy, hogy emlékszem, hogy egy augusztus eleji időszakban kiutaztam és felvételiztem a Szent Margit Kórháznak a geriátriai osztályán volt egy üresedés szociális szervezői állásra, ami azt jelentette, hogy délelőtti, tehát délutáni időszakig kellett dolgozni, tehát az estéim meg a hétvégéim szabadok voltak, hogy alkothassak. És hát a felvételi vizsgám az sikerült, hiszen a Székelyudvarhelyi Egészségügyi Iskola nagyon erős iskola volt, az nem is volt kérdés, hogy nem fog sikerülni, viszont meg kellett tanulnom azt a munkát, és ami hát szomorú, szembesülnem kellett azzal, hogy a geriátriai osztály, ugye idős ápoló, beteg, idős embereket, hát hogy mondjam, kezelő osztály, olyan osztály, ahol férfiak és nők külön kórtermekben vannak, 76 betegünk volt, és ott tapasztaltam meg, hogy itt a nagyvárosban az idősek nem kellenek. Ezt én Erdélyben, a szülőfalumban nem tapasztaltam. Mm. Ott valahogyan jobban összefog a közösség. Itt Magyarországon is azt hiszem, hogy vidéken, faluhelyen, kisebb közösségekben egymás segítik, talán jobban segítik, mint itt az elidegenedett nagyvárosokban talán. És ez nagy tapasztalat volt, és...
De úgy... mit láttál? Tehát mi volt az érzeted, hogy feleslegesek vagy?
Igen. Igen, ez egy nagyon jó megfogalmazás. Azt láttam, hogy nagyon sokan nem szeretnék hazavinni az idős édesapát, édesanyát. Mindenáron szabadulnának tőlük. Tehát ez egy olyan...
Ez nagyon szomorú.
Nagyon szomorú volt. És hát olyan tapasztalatok is, hogy amikor kimentünk környezettanulmányt készíteni, hogy valóban alkalmas-e arra a beteg, hogy fölvessük a geriátriai osztályra, azt is tapasztalni, hogy a padlótól a plafonig fölhalmozott szeméthalmaz között élnek idős emberek, és ezt a családja nem veszi észre, vagy nem foglalkozik vele. Tehát ez olyan szomorú tapasztalat volt, hogy ott váltam felnőtté. Ezt kell, hogy mondjam. Tehát az a 19-20 éves kislány, aki akkor voltam, a geriátriai tapasztalatok révén ért felnőtté. És aztán később, ahogy éreztem azt, hogy itt nem gyógyulnak meg az emberek, és nem tudjuk hazadni, ez olyan keserűséget okozott, hogy úgy éreztem,
hogy... megint belekerültél ugyanabba a konfliktusba.
Hogy váltanom kell, mert lelkileg ezt nem lehet elviselni. Csodáltam az akkori főnök asszonyomat, aki egy fantasztikus nő volt, Mia Vec Veronikának hívták, rendkívül sokaknak segített, és olyan lelki ereje van, amit mai napig csodálok. Tehát nekem valahogyan ez másképp alakult, és így döntöttem akkor újra amellett, hogy akkor csak a mintázás, csak az agyagozás, csak a művészet, és akkor felvételiztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre, ahova föl is vettek, és ott tanultam. Tovább.
Úgy tűnik nekem, hogy ugye többször is nekifutottál ennek a segítő szakmának, de hogy egész egyszerűen tényleg érzelmileg te neked annyira nagy hangsúly fektetődik arra, hogy minden sikerüljön, hogyha nem, vagy nem úgy, akkor azt szinte nem is bírtad elviselni.
Igen, különösen akkor, ha embertársaimról van szó, tehát én falakat tudok megmozdítani, nem a magam érdekébe, hanem másokért. És ez nem önző céllal, hanem mert tudom és érzem, ez belülről érzem, ez biztos, hogy a Jóisten adta, vagy adottsága, hogy az empátiám az nagyon erős, és ez nagyon sokat segít akkor, amikor kutatok, és meg kell ismerni egy történelmi személyiséget, hiszen olykor csak levelezések maradtak fönt. Nem is tudjuk, hogy nézett ki, mondjuk Kanizsai Dorottyára gondoljunk, aki a Mohácsi vész után 14 000 hősi halált halt embert temettetett el a saját pénzén fölfogadott papokkal. Köztük a saját testvérét is. Tehát meg kellett ismerni a levelezések, a feljegyzések révén a belső késztetéseit, az adottságait, a jellemvonásait, ahhoz, hogy kirajzolódjon az a személyiség, ami szerint már kézzelfoghatóvá tudtam őt tenni. Persze egy ideáltipikus ábrázolásban nyilvánvalóan.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Józsa Judittal, a Józsa Judit Galéria tulajdonosával, kerámia szobrász művészettörténésszel. Maradjatok ti is.
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Józsa Judit kerámia szobrász, a Józsa Judit Galéria tulajdonosa. Ő ma a napembere, és hát beszélgettünk itt a gyerekkorról, arról, hogy a gyökerek tulajdonképpen ugye Korondon, ami egy abszolút keramikus közeg, hiszen szüleid is, Józsa János és Julianna Európa szerte ismert neves korondi keramikus művészek, és arról is beszéltünk itt a zene alatt, hogy hál' Istennek mai napig jó egészségnek örvendenek, és te gyakran látogatod is őket, és hogy édesapád még formáz és dolgozik, ha arról van szó, ugye?
Hát édesapám 82 éves, és 80 éves korában találta ki, hogy akkor ő gyönyörű majolika dísztálakat fog festeni székelyballadás motivum rendszerrel. Csodálatos, csodálatos születésnapi ünnepséget rendeztem itt a Városház utcai galériában Budapesten neki a 80. születésnapjára, ahová 80 darab 40 cm átmérőjű gyönyörű majolika tálat festett. Csodás volt az egész, és itt volt, jól érezte magát, és teljes pozitív impulzussal utazott haza, a bátyám hozta el, és vitte haza, és mai napig egyszerűen csodálatos, ahogy erőt merít magán, itt fáj, ott fáj, de rendkívül, rendkívül kreatív, és gyönyörű és nagyon jó ötletei vannak, amit még meg akar valósítani. Tehát célja van az életben, különösen fontos, hogy nem engedi el magát.
Hogy közösen? Tehát kitaláltatok valamit, és közösen valósítottátok
hogyne,
meg?
Hogyne. Tehát a Magyar Honfogáskori Hétvezér domborművet együtt mintáztuk, és ebből a bátyám megtanult az édesapámtól embernagyságú padlóvázát tud korongozni, amit nem sokan mondhatnak el magukról a világon. Úgyhogy egy ilyen embernagyságú padlóvázát díszítenek a hétvezér portréjával és különböző honfogáskori motívumokkal. Tehát ez egy ilyen közös dolog.
Ahhoz, hogy valaki ilyet csináljon, ahhoz nyilván kell, hogy érdekelje ez a korszak, ezek ennek a történelmi részlet, ugye te magad is ezt mondtad, hogy kutatsz, ezt szereted a legjobban, a kutatást. A kutatások azok, amelyek meghozzák azt, hogy annak hogyan is kell kinéznie, és akkor ott lép be a művész, a kreatív, a tudás mellé. Vagy mi az, ami miatt ez így tud alakulni, illetve az is pontos, hogy miért érdekel ez a része a történelmet.
A legfontosabb az első kiindulási pont, az ihlető forrás úgymond, valahogyan, mint egy sugallat úgy érkezik, és az első lépés az az intuíció, az emberi vagy művészi intuíció, nevezzük bárhogyan, amikor elképzeled azt a műtárgyat, vagy azt a személyiséget, ha éppen egy emberi alakról van szó, de lehet ez egy motívum, vagy egy nonfiguratív dolog is akár, de én különösen szeretem az embert megformázni. És utána jön az, hogyha egy történelmi személyiségről van szó, és nem egy mondjuk egy elképzelt mesebeli figuráról, akkor utána járok annak a kornak. Nem csak a viselettörténetnek, amit amúgy is kutatok, hiszen a doktori témám a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre járok doktori iskolában, ott témám a 16-17. Századi magyar női nemesi viselet és annak változásai. Sokat foglalkoztam a magyar nagyasszonyok mintázása révén ezzel a korral, és nagyon izgalmas. Tehát ugye a török hódoltság ideje, és hogy hogyan éltek akkor az asszonyok, az udvarházak, a egyszerű parasztasszonyok is. Tehát visszatérve a kutatásra, tehát hogy hogyan éltek akkor az emberek, mit viseltek, mi volt a legfontosabb történelmi esemény, mi befolyásolta őket, és miket tettek, mert mondjuk a magyar nagyasszonyok sorában nem azért került be valaki, mert arisztokrata származású, az még nem jelent semmit, attól még lehet egy rossz ember. Azért kerültek be ebbe a sorozatba, mert valami különösen fontosat adtak nekünk, a mai kor magyarjainak, tehát valami olyat tettek le a magyar nemzet asztalára, amiből mai napig táplálkozunk. Legyen ez az első magyar orvos Hugonnai Vilma, vagy az első magyar sportolónő Kronberger Lili, a Korcsolya világbajnoknő. Vagy még sorolhatnám, mondjuk a Zsolnai Teréz és Zsolnai Júlia, a két keramikus művész, a Zsolnai Vilmos lányai, akik hozzátették a maguk tudását az édesapjukéhoz. Tehát számtalan olyan asszony van, akit érdemes kiemelni a feledés homályából, úgymond. Valahogyan ezekről nem tanulnak a gyerekek az iskolában, csak fakultatív történelmi órákon. Ezért én gyakran tartok ilyen ingyenes tárlatvezetéseket gyerekeknek is, felnőtteknek is, hogy ezeket is megismerjék, hiszen a gyerekek vizuálisak, ha látják és hallják mellett a történet, élettörténeteket, ahogy én is, hiszen gyerekkoromban elolvastam Zrínyi Ilona történetét, beleéltem magam abban a történelmi eseménybe, úgy képzeltem, hogy magam vagyok Zrínyi Ilona, és védem a várat. Szó szerint véremet is adom a váramért, a népemért, a hazámért. És ebből már akkor tudtam, hogy egyszer majd Zrínyi Ilonát meg fogom mintázni. Tehát ez egy belső indítatás, de ugyanakkor felnőtt fejjel komoly kutatás, ami mögötte áll, ami nagyon izgalmas, mindig jó új dolgokat felfedezni, és az nem jó, ha valaki fél az újdonságtól. Ki kell próbálni meg. Tehát ahhoz, hogy egy művész a művészeti fejlődésében változzon, fejlődjön, alakuljon, javuljon, úgymond, egyre jobb legyen, ahhoz bizony kísérletezni kell és kutatni kell. És ez a változás, ahogy technikailag is fejlődünk, a tudásban is fejlődünk, az tükröződik bizony az alkotásokon is.
Azt mondtam még a beharangozóban, hogy nagyon fontos neked, hogy őrizd egyrészt ezt a tudást, másrészt, hogy megmutasd, ami ebből a tudásból fakad, és az, hogy a galéria az a kulturális élet egyik pezsgő színhelye. Mondhatnám azt, hogy egy galériának egyébként van is szerintem ilyen küldetése és ilyen dolga, de hogy épp úgy van irodalmi beszélgetés, mint bármilyen más alkotók művészetének a bemutatása. Ez egy másik, szerintem ez egy másik személyiség jegyet kell, vagy egy másik személyiség előrelépését kívánja, hiszen ebben szervezni kell, ismerni kell, el kell menni megnézni, gondolnám én, tehát fel kell fedezni, oda kell szervezni, közönséget kell köré szervezni, szóval, hogy ez egy esemény.
Hát természetesen ez egy nagy szervezői munka, de valahogyan ez nekem nem okoz nehézséget. Van hozzá, úgy látszik, adottságom, vagy az évek során a saját kiállításom szervezései kapcsán egyfajta tapasztalatra tett szert az ember, de különösen fontos, hogy alapjában véve a szeretet motivál, és hogyha azt látom, hogy egy másik művész hasonló színvonalon a saját maga területén csodálatos dolgokat alkot, és én megtehetem, mert a galéria elég nagy méretű, és több helyszínünk van, tehát a földszinten van az időszakos kiállítási tér, az emeleten az állandó kiállítás, és még egy kamaratermünk is van. Tehát, hogy a galéria adottságai lehetővé teszik, hogy én meghívhassak oda művészeket, akiknek valóban bemutatkozási lehetőséget tudok biztosítani ingyen, mert azt szerettem volna, hogy magam válasszam ki a művészeket, akik ott bemutatkozhatnak, és nem ne rontsa el ennek az üzenetét, az energiáját az, hogy valaki bérleti díjat vagy ilyesmit fizetne érte. Tehát itt nincs szó ilyesmiről, aki mellett én leteszem a voksomat, annak olyan színvonalon kell dolgoznia, mint általában ott a galériában jelenlévő művészeti alkotások, és valóban a Magyar Nemzeti Művészetet szolgálja, mert valahogy azt tapasztaltam, hogy sok csodálatos művészeti galéria van Budapesten is, Magyarországon is, de a nemzeti művészetet nem karolták föl. És nekem ez belülről fakad, otthonról hozom, hiszen Erdélyben a Ceausescu rendszerbe felnőve azt tapasztaltam meg, hogy minket a magyar mi voltunk tartott életben, és a lehetetlen sziklába is megkapaszkodtunk azokkal a gyökereinkkel, amit az őseink tudására alapozunk. Tehát én úgy éreztem, hogy erre nagy szükség van, és így ez a galéria ennek lett most már több mint 10 éve az otthona. Nagyon sok munka van benne. Tehát az nem kétséges, hogy a művészeti alkotásom háttérbe szorult egy picit a szervező munka miatt, de valahogyan idővel kialakult egy egyensúly, hogy azért mégis tudok magam is új kiállítási anyagokat mintázni, tudok tanulni mellette, tudok fejlődni, mert enélkül hiányérzetem lenne, nem lennék boldog ember. De hát ez fontos, és az is fontos, hogy ha már egy csodálatos művészeti galéria, ahol van arra lehetőség, hogy egy-egy estén akár koncertet szervezzünk, akár egy történeti vetített képes előadást. Azt éreztem, hogy a magyar társadalom ki van éhezve a tudásra. Tehát ők szívesen eljönnek, szívesen meghallgatják, szívesen tanulnak történelmi témájú előadások kapcsán, vagy éppen a zeneművészet területén is. Úgyhogy ennek én teret nyújtottam, és és azt érzem, hogy a Jóisten kegyelméből ez remekül sikerül, hiszen visszatérő vendégeink vannak, és gyakran jönnek új látogatók is, vagy új résztvevők is ezekre a rendezvényekre, és mindig jó érzés új embereket megismerni. Csodálatos, amikor egy író-olvasó találkozón olyan portrébeszélgetések kapcsán, mint éppen nemrégen az Eszterhai Katalinnal is volt, hogy őszintén megnyilvánul az az író, amivel nem szembesülünk a könyve olvasása során, csak akkor, ha találkozunk vele személyesen, amikor rácsodálkozhatunk, hogy milyen élettapasztalat az, ami arra késztette, hogy az az ihlető forrás kézzelfoghatóan könyvbe lényegüljön.
Igen, a héten itt is volt vele egy beszélgetés, amit meg múlt héten mielőtt ezt a Kanadába azelőtt rögzítettük. Igen, ő erre egyébként tökéletes példa, hogy mennyire belekerülhet az ember az ő gondolatvilágába, érzelemvilágába akkor, hogyha találkozik vele és beszélget vele. Mikor alkotsz? Gyakran. Tehát van erre külön dedikált időd egyébként, hogy
változó, dolgozz? Tehát ezt én elhatározom olykor előre, hogy én most ekkor ezt fogom mintázni, de azért ez úgy történik, hogy nem mindig van adott témához kedvem. Valami befolyásol, valami történik, és akkor nem egy drámai művet fogok alkotni, hanem másra vágyom. Egyébként úgy szokott lenni, ha már valamit kikutattam, már itt bizsereg az szó szerint bizsereg az ujjam begye, alig várja, hogy kijöjjön. Tehát akkor szoktam igazán jól alkotni, hogyha bizseregnek az ujjam begyei, és akkor vagyok frusztrált, ha nem tudok végre bevonulni a műhelyembe, és ott nyugodtan alkotni. Gyakran éjszaka, tehát egy rendezvény után hazamegyek a galériából, és akkor iszom egy finom teát, és akkor bevonulok a műhelybe, és hajnalig mintázok, és gyakran hétvége, az a péntek, szombat, vasárnap az egy csodálatos dolog, amikor én egyfolytában tudok mintázni, akár lefekvés nélkül is. Az csodálatos élmény, amikor végre az, amit úgy a belső szemeimmel látok magam előtt, szinte körbefordítva, három dimenzióba egyszer csak ott van a műhely asztalomon, körbefordul a korongon, és él, és ha benne van az a szikra, ami ott kell legyen, akkor fogom kiégetni. Ha nincs benne az a szikra, amit érzem, hogy na, sikerült, akkor nem égetem ki, akkor összenyomom, mindegy, hogy hány napot dolgoztam rajta. Tehát azt nem fogom kézzelfoghatóvá és maradandóvá tenni.
Ugye kiderült itt a beszélgetésből, hogy nagy a te érzékenységed, nagy a te kíváncsiságod, hogy elég kitartó vagy, és hosszasan mész a dolgok után, hogy aztán azt egész pontosan kimunkáld, és ha az nem olyan, akkor akár meg is semmisíted. Egyébként mosolygós vagy, és olyan közvetlen, ezeken a mindenféle programokon fogadod az embereket, leülteted őket, ott vagy, szervezed a beszélgetéseket. Tudod-e, hogy ennek ellenére egyébként első blikre téged nagyon sokan nagyon szigorúnak tartanak, erőteljesnek tartanak. Tehát itt visszautalnék egyébként a székelységedre egy kicsit.
Biztos, tehát, nem fakad.
Tehát szó szerint hallottam olyat, aki azt mondja, hogy egyébként majd, ha már megpuhul, akkor kedves lesz, de elsőre nem az.
Valóban így van, és ez akár csak az édesapám, ő is ilyen, de ez a konokszékenységből fakad. Ugye valahogy genetikailag is bennünk van a családomban, ugye lófőszékely családról van szó, akik valóban ott a Kárpátok bércein, a Hargita csúcsán védte életével és vérével a nemzetét, a hazáját, Erdélyországot.
Tehát ez egy genetikai vonás.
És ez egy genetikai adottság is, hogy van egyfajta ilyen szigorú tartás bennünk, tehát ez édesapámnál is ugyanígy van, a bátyámnál is ugyanígy van, csak a bátyámnál van egy olyan adottsága, hogy ő nagyon könnyen feloldódik, csodálatos humora van, az az igazi székely humor, amikor a szemes arkába ez a három pici ránc megjelenik, akkor azt jelenti, hogy valami turpisságon töri a fejét. Szóval az bennem nincs meg annyira, mint benne, tehát nekem kell egy kis idő, hogy valóban meg tudjak nyílni úgy az emberek felé, de mivel azt látom, hogy aki, vagy azt érzem inkább, ez a jó szó, ez a jó kifejezés, hogy aki eljön a galériába, hogy rácsodálkozzon, vagy kíváncsi egy művészeti alkotásra, mindegy, hogy most milyen műfaj van kiállítva, tűzzománc, vagy kerámia, vagy gyönyörű olajfestmények, éppen most volt nemrég Balonyi Pál Margitnak a kiállítása, mert Cseki Hargita szobrászművésszel közösen. Tehát eljön rácsodálkozni egy-egy ilyen műtárgyra, akkor van egy belső lelki éhsége, hogy azt megnézze, kíváncsi rá. Én ennek különösen örülök, és ez már egy jó pont arra, hogy meg is nyíljak. Az meg fontos számomra, ha már ez a galéria az én nevemet viseli, akkor valóban én vagyok a háziasszony, akkor fogadom a megérkezőt, és ki is kísérem valamennyit, amikor távozik a rendezvény után. Nekem ez nem derogál, én örülök, hogyha pozitív impulzusokkal vagy élménnyel távoznak, kicsit feltöltekezve. Gyakran látom napközben, ha éppen vagyok, hogy ilyen szürke arcokkal érkeznek emberek, és amikor elmegy, akkor már mosoly van, és földerültség, és rózsaszín pír. Ez nagyon fontos, mert valami oka van, hogy éppen akkor azt érzi tudat alatt, mert olykor nem tudatos, hogy be kell jönnie.
És el kell merülnie valami egészen más világba.
Olykor el is mondják, van, akiben van egy késztetés, hogy elmondja, de ez különösen fontos, mert a művészet olykor terápia is.
Szerintem igen gyakran, tehát hogy ez az, ami, hogyha nem lenne, akkor nagyon sivár lenne az élet, nem lenne hova nyúlni.
Valóban így van.
Van most valami, ami közelgő esemény, és akár fel is hívhatjuk rá a figyelmet?
Hát több dologra föl tudom hívni a figyelmet, és hát nagyon örülnék, hogyha a Rádió Café hallgatói ellátogatnának mondjuk Szegedre. A Szegedi Dóm látogatóközpontjában most az altemplomban egy csodálatos kiállítás van a magyar himnusz témájában. Közel 100 művész, több mint 100 alkotása, amit magam rendeztem meg, még a tavalyi évben a Józsa Judit Galériában mutatkozott be, de olyan fantasztikusan magas színvonalú a kiállítás, hogy úgy döntöttem, hogy ha művészek beleegyeznek, akkor vándorkiállításként tovább viszem. És az első bemutatkozási helye a Székesfehérváron volt, a Szent István Művelődési és Hitoktatási Központban, most Szegeden, látható egészen június 26-áig. Tehát aki a nyári időszakban Szegedre utazik, ne hagyja ki, érdemes megnézni ezt a tárlatot. És hát arra is fölhívom a figyelmet, hogy a Józsa Judit Művészeti Alapítvány révén kiírtam egy pályázatot a székely himnuszra. Olyan profi művészeknek, akiket ez a téma megihlet. Különösen fontos, mert mind a magyar himnusz, mind a székely himnusz kapcsán, a kutatásaim alapján nagyon kevés művészünket ihlette meg. Azt hiszem, hogy akkor, amikor a tavalyi évben 200 éves évfordulója volt a magyar himnusznak, vagy a pandémia alatt 100 éves volt a székely himnusz, nem tudtunk előképpen emlékezni, akkor igenis érdemes rádöbbenteni a kortárs magyar társaimat, hogy ez fontos. Hogyha a művészet területén egy adott légüres tér van, azt muszáj betölteni, különben nincs mibe kapaszkodjunk. Ezek megtartó erőt, összetartás segítő témák, és lám-lám, ez a magyar himnusz témája és kiállítása bizonyítja, hogy ez fontos dolog. És hát arra is felhívom a figyelmet, hogy a Józsa Judit Galériában április 11-én nyílik egy új kiállítás. A Magyar Művészeti Akadémia népművészeti szakosztályának a tagjai mutatkoznak be a Közösség Lélekmadara címmel. Egy nagyon változatos összművészeti kiállítás, érdemes megnézni.
Hát én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hogy elbeszélgethettünk mindenről, ami ebbe az egy órába belefért, és amiben benne volt a te gyerekkorod, az irányultságod, a művészeted, és ezek a programok, amelyekre, mint mondtam, ugye a magyar kulturális életet színesítik, és tényleg nagyon jó kiszakadást biztosítanak az embernek egy kicsit a hétköznapokból. Köszönöm, és sok sikert a továbbiakban.
Köszönöm szépen, és szeretettel várom önöket a Józsa Judit Galériában. Isten áldjon önöket!
Józsa Judit kerámia szobrász, a Józsa Judit Galéria tulajdonosa volt a vendégem itt a Pont Jókorban, most pedig hírek jönnek, és aztán folytatódik a Pont Jókor az életünk dolgaival. Maradjatok ti is!
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.